Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit, és már is folytatjuk a hírek előtti témánkat itt a hétvégi menetrendben, azaz maradunk még egy fél óráig Bahreinnél. Miben lehet nehéz beilleszkedni egy európainak, ha Bahreinben szeretne dolgozni, illetve élni? Egyáltalán mit érdemes tudni erről az országról? Buza Sándor vendége, Ződi Anna utazó.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Ott hagytuk abba, hogy az emberi kapcsolatok mesdjén haladva mennyire volt az első időszakban nehéz számodra elfogadtatni magad a nőiségedet.
Hát igen, nem volt egyszerű, de viszont nem volt lehetetlen. Én azt mondom, hogy minden akarat kérdése volt. Én nagyon szerettem volna beilleszkedni, mert nagyon nagy potenciált láttam az országba, és így ennek köszönhetően sikerült.
Hogyan épül fel, vagy hogyan néz ki egy bahreini család?
Tehát Bahreinban a szülőket nagyon nagy tisztelet övezi elsősorban. Nagy családokról beszélünk, tehát 7-8 gyerek van egy családban. Ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy tehát itt van nagyon tipikus példa itt az előre megbeszélt házasságok esete. Tehát az emberek azt mondják, hogy anyu úgyis jobban tudja, hogy mi az, ami jó nekem, mi az, amit szeretek, majd ő választ nekem feleséget vagy férjet.
És mi van, hogyha valaki ellenkezik?
Nem szoktak ellenkezni, mert itt nincsenek randizási időszakok. Nincs az, hogy most akkor az esküvő előtt járunk. Tehát ez van, ezt kell szeretni. De viszont az az érdekes dolog, hogy nincs is válás, mert a válás nagy szégyennek számít.
Hát valószínűleg azért nincsen válás, mert nagyon nagy szégyennek számít. És akkor, amikor eldöntetett az anyukák által, hogy a két fiatal majd egybe kell, mennyi idő telik el mondjuk a házasságig? Mikor van a kiválasztás?
Tehát az eljegyzés és a házasság között ilyen 2-3 hónap telik el, tehát nagyon rövid időről beszélünk.
Jó, de amikor az anyukák kisasolják, hogy ki legyen a párjuk, akkor az ott akkor marad. Ez hogy történik? A családok leülnek?
És így van. Tehát először a két család találkozik, hogy közösek-e az érdekek, hogy ugyanez az elképzelés a fiatalok jövőjéről. És hogyha itt minden klappol, akkor van az, hogy a fiatalok találkoznak, szigorúan úgy, hogy a szülők is ott vannak a szobában, tehát nem hagyják magukra a fiatalokat. Az a lány, aki férjhez fog menni, ő nem fogja levenni a hijabot, mert még nincs férnél, és akkor van egy ilyen kötetlen beszélgetés. És a következő lépés pedig a jegyesség.
Még mindig az elejére vagyok kíváncsi. Igen. Az, hogy egy család hogyan dönti el, hogy ki lesz majd a kiválasztott.
Igen.
Ezek a családok valamilyen szinten már ismerik egymást, vagy az is elképzelhető, hogy két teljesen ismeretlen család nézi ki egymást, vagy valamelyik kinézi a másikat.
Én erre konkrétan tudok egy példát mondani.
Meséld el, azért jöttél.
Igen, van egy példám, aminek szem- és fültanúja voltam. Tehát ültem egy bahreini családdal egy étteremben. A fiú már 30 pár éves, ami ott tényleg öregnek számít, és ők mondták azt, hogy ez olyan, mint amikor délben kimész a piacra, már minden el van adva, és csak ami maradt, az pedig annyira nem szép gyümölcs, vagy nem szép.
Fiú létére is?
Ez fiú létére is így van.
Nem egy jó pont, ha valaki 33 évesen még nincs.
És ilyenkor felvetődnek más kérdések is, hogy vajon miért nem nős. Uh-huh. És az történt, hogy meglátott másik asztalnál egy bahreini családot egy fiatal lányjal, aki neki megtetszett. És ilyenkor nem az, hogy a fiú föláll, és oda megy, és elkéri a telefonszámát, hanem elküldte az anyját, hogy menj és kérd el a lány telefonszámát, vagy az elérhetőségét. Ez több szempontból megfelelő egy bahreini fiúnak, mert egy anyát visszautasítani, ez nem fog megtörténni Bahreinben, ennek nagyon kicsi az esélye. És hogyha az anyának nemet mond, hát anyának mondott nemet, nem nekem, kisebb a szégyen. Úgyhogy ez egy biztos út.
Mi lett a vége a sztorinak, tudod?
Nem, utána már nem kérdeztem rá, mert ez mondjuk ez egy kellemetlen téma, hogyha nem jön össze. Ő viszont nem mesélt róla, úgyhogy ez olyan dolog, amire nem kérdezünk.
Igen, csak amiről meséltél, ez a sztori, ez ugye azon a vonalon ment tovább, hogy a fiúnak megtetszett egy lány.
Így van.
És ez az európai elme számára ez egy elfogadott dolog. De mi van akkor, amikor a két fiatal nem is találkozott egymásra? Tehát nem lehetett, vagy nincs alkalom kinézni a másikat, hogy az hogy néz ki. Hát hanem akkor, amikor a két család hogyan beszéli meg azt, hogy összeköltöznek majd a gyerekek?
Igen, tehát ez nagyon egyszerű, mert ez úgy néz ki, hogy a két család utána kérdez a másik, tehát egyik család utána kérdez a másik családnak, és nagyon fontos itt a jó reputáció. Tehát, hogyha jó hangon van a másik család, akkor itt már érdemes valamit mit kezdeni, és ezen a vonalon szokott elindulni a történet.
Mennyire fontosak az ilyen kiválasztásnál a társadalmi és az anyagi szintek?
Nagyon fontos, általában egyforma szintről indul mind a két család, ami az anyagi szintet illeti.
De például van egy olyan elvárás, hogy a fiúnak gazdagabbnak kell lennie, mint a lánynak?
Ezt nem vettem észre, nem.
Mondtad, hogy válás nincs, mert ugye ez egy nagyon nagy szégyen, és azt is mondtad, hogy eléggé, tehát nagy családokról beszélsz, 7-8 gyerek. Van, ez már a 30-as korosztályra jellemző?
Így van, ez a 30, ez az én generációm, igen.
Úgy van, és a fiatalabbak?
A fiataloknál ott már kevesebb gyerek, ott ilyen 3-4-5 gyereket tapasztaltam baráti körömben.
Akkor, amikor 5-6-7 gyerek fölnő egy ilyen családban, ezeknek a családoknak és utána az lesz a feladatuk, hogy ezeket a gyerekeket kiházasítsák.
Így van.
Tehát
így van.
Ugyanúgy megy tovább, csak most már 5-6 figyelmet, igen, külön figyelmet kell fordítani a gyerekekre.
Így van, így van.
Akkor gazdag család csak gazdag családdal.
Így van, ez is fontos, és általában síta csak sítával, szunita csak szunitával, tehát így ezek a vallási különbségek is.
Van-e különbség a síták és a szuniták között a családmodell tekintve?
Családmodell nem, azt nézve nem, de viszont vannak a vallásgyakorlásban vannak apróbb különbségek, de ezek, tehát egy síta muszlim nagyon büszke síta, és neki rangon alul lesz egy szunitát elvenni és fordítva, és ezért van az inkább, hogy a sajátjaikhoz ragaszkodnak.
Ugorunk vissza most a te bahreini létedhez. Igen, igen. Ugye nem olyan régen kezdted, 3-4 éve?
Így van.
Négy éve jársz vissza a Bahreinbe. Mindig valami projektre, mert dolgozni mész.
Így van, dolgozni megyek.
Alapvetően ez az önkéntesség, ugye, ami az első alkalommal az orosz, nagy orosz utadat is fémjelezte, ez itt is megmaradt Bahreinbe, hiszen először egy ásatáshoz mentél kutatónak.
Így van, és ott az történt, hogy a bahreini fogadószervezet, aki megszervezte ezt az ásatást, ott mivel jobban lettünk, és megkérték, hogy maradjak, náluk voltam egy ilyen project manageri munkát, képzelj el, azt csináltam nekik, de viszont most fogok visszamenni március elején, március 4-én konkrétan Bahreinba, és most más munkát fogok végezni, mégpedig tehát Bahreinban is van bahreini nagydíj, Formula 1, és ott keresnek állandóan különböző asszisztenseket a szervezéshez. Ez az egyik dolog, a másik pedig, tehát hogy Magyarországon is van Telekom, Bahreinban is van, csak ott úgy hívják, hogy Viva. A Vivának most lesz a 10 éves évfordulója, fennállásnak a 10 éves évfordulója, és ott is keresnek különféle szervezőket, asszisztenseket. És ez, most ebbe az irányba fogok elindulni.
Egyébként akkor te az életedet kezded így élni, hogy egy kicsi Bahrein, egy kicsi Vajdaság, aztán megint egy kicsi Bahrein, megint
aztán egy kicsit Európa, aztán egy kicsit Afrika. Igen.
Viszont amikor kint vagy Bahreinben, akkor hol laksz? Hogy laksz?
Barátoknál szoktam lakni.
Tehát szigorúan? Tehát nincs olyan, hogy bérelsz lakást?
Nem, mivel elég drágák a lakásbérlések. Az egy
jó,
dolog,
mondjuk egy low budget utazónak egy nagy lakásbérlés az
így van,
másik
így van,
lenne.
Meg rövid időre nem nagyon adnak ki lakást. És én ugye 3-4 hónaptól nem maradok tovább, és ez nagyon rövid. Nekem akkor ott problémám lenne a szerződéssel, kellene ügyvédet fogadni, stb. Úgyhogy vagy couchsurfölök, vagy barátoknál alszok, ami nem probléma, mert annyi barátom van kint, hogy mindig összevesznek rajtam, hogy kinél fogok aludni, amikor kimegyek.
A barátaid, ők még függetlenek, vagy már családosok, akár lehet 4-5-6 gyerek is?
Így van, tehát volt olyan, hogy 4 gyerekes családnál aludtam, volt külön szobám, volt úgy, hogy elváltak a barátaim, és egyedül jönnek a lakásba, és akkor náluk aludtam. Volt, hogy couchsurf vonalon találtam fantasztikus szálláshelyet, úgyhogy van minden.
Egyébként ugye, ha már nagy családról beszélünk, akkor feltételezzük, hogy a ház, amiben laknak, az is nagy.
Az is, így van, így van.
Tehát ezek különálló házak általában, vagy lakóparkokat kell elképzelni, vagy hogy ilyen amerikai típusú?
Nem, egyáltalán ez több emeletes ház van, és akkor egy emeleten mondjuk 2 család él. Akkor a tipikusan jellemző, hogy az alagsorban élnek ezek, akik a kiszolgálást végzik, a pakisztániak, indiaiak, bangladesiek, akkor az alapszinten ott élnek a szülők, akik idősek, ugye, hogy nekik ne kelljen lépcsőzni, és az első, második emelet pedig ott a gyerekek élnek a családjaikkal.
A kiszolgáló személyzet tagja mondjuk az is, aki főz a családra?
Az is, aki főz, az is, aki takarít, sofőrje van általában mindegyik családnak. Ezek mind
hány tagú személyzetet feltételez egy 7-8 gyerekkel rendelkező
3-4
család?
3-4 tagú személyzetet, így van.
És akkor benne van a sofőr, benne
van a takarító, a főzőnéni, így van.
Lehet külön beszélni bahreini gasztronómiáról?
Hát,
vagy annyira hasonlatos.
Nagyon hasonló az arab gasztronómiához, de ugye bahrainiak azt fogják mondani, hogy nem, ez legelőször a macsbusz az Bahrainban volt elkészítve, és a katariak mind hazudnak, akik azt mondják, hogy
mi az a macsbusz?
A macsbusz egy nagyon tipikus arab étel, ez azt jelenti, hogy nagyon minőséges főtt rizs, különféle szószokkal, köretekkel, fűszerekkel, és akkor amivel bevariálnak, azok a különböző húsok, csirke, marha, hal a tetején. Igen, ez egy számra is nagyon gusztusos és nagyon finom.
Ez egy tálétel.
Ez egy tálétel, így van. És ami érdekes, hogy nem asztalon eszik, földön, ülve, tehát nincs szék, nincs asztal, és kézzel esznek. Mert ugye sokkal finomabb az étel szerintük, hogyha az a kézzel jön, és nincs köztük egy villa, vagy bármilyen
segédek. Oké, de ez mondjuk egy nagy ünnepi étkezés alkalmával is így történik?
Van. Még
tehát
csak
akkor, amikor van egy gigagazdag bahraini család,
igen,
és akkor ünnepi alkalmakkor sem asztal körül
ülnek? Még véletlenül se. Hát igen, olyat az európaiak csinálnak. Hát ne hülyéskedj, hát mi nem európaiak vagyunk. Mi attól vagyunk arabok, hogy megtartsuk a hagyományainkat, a tradícióinkat.
És akkor nagy párnákon?
Még párna sincs. Még párna sincs, de viszont ez a szőnyeg az olyan finom szövésű, annyira drága, annyira extra exkluzív, hogy hidd el, hogy nem kell oda
egy
párna.
Ilyen ünnepi ebéd vagy vacsora milyen hosszú ideig tart?
Hát elég gyorsan, tehát amikor befejezzük...
Hát meg kényelmetlen ülni a földön.
Tehát amikor megesznek mindent, akkor abban a pillanatban befejeződik a vacsora. Tehát nincs olyan, hogy még ott ülünk még sokáig.
Vannak az ebéd vagy a vacsora közben előjogok?
Igen, általában az idősebb személy az, aki először szed magának.
Férfinő esetében?
Férfi az, aki
gyerek először. Felnőtt esetében?
Felnőtt. Igen.
Aha,
igen,
tehát a férfi felnőtt, és utána a többi mondat rész.
Igen, de ezt úgy képzeld, hogy még nagyon tányérja sincs mindenkinek. Tehát van egy hatalmas kondér, vagy egy hatalmas főzőedény, és abból szed mindenki kézzel.
És akkor a tenyerükből, vagy egy kis kenyérdarabra teszik rá, és akkor úgy eszik?
Hát általában a kenyér az elhanyagolható, hanem egy ilyen gombócot formáznak az ujjaikkal. Szigorúan jobb kézzel esznek, mert a jobb kéz a tiszta kéz, a bal kéz a tisztátalan kéz.
Jobb kézzel formáznak a gombócokat,
így
és
van,
azt teszik.
Így van.
Mit isznak?
Nagyon sok teát isznak, nagyon sok kávét isznak, nagyon szeretik a forró italt, alkoholt egyáltalán nem isznak, ugye tiltja a vallás is, az az egyik dolog, a másik dolog nem is lehet kapni. Én mondjuk rá ezek az évek alatt két egész Bahrain területén két üzletet találtam, ahol lehet alkoholt venni.
De akkor ott kik vásárolnak, a külföldiek?
A külföldiek, turisták és azok az arabok, akik sutyiba vásárolnak.
Ah, tehát azért van forgalma egy
van,
ilyen...
Igen.
Két alkohol jellegű boltnak, akkor sörbor egyáltalán, és hát az éget eszek egyáltalán nem.
Nem. Sört láttam legtöbb helyen, és ebből a két boltban.
Ugye meséltél nekem arról, hogy Bahrain egy nagy szigetből, meg három piciből áll. A három pici az fönt van északon,
van,
és a nagy sziget van alul.
Így van.
És a fővárosa Bahrainnek?
Manama a fővárosa.
Manama, ez fönt van a nagy szigetnek a
felső részén, észak-észak-keleti
részén. Csücskén.
Így van.
Említetted azt is, hogy ugye egy ásatásra mentél ki. Ez azt jelenti, hogy egyébként Bahraint most kezdik föltérképezni, vagy egyáltalán van valami látnivaló Bahrainben?
Ez egy nagyon érdekes dolog. Én azoknak szoktam ajánlani Bahraint, aki az autentikus arab tradíciót szeretné megtapasztalni, mert itt még nincsenek turisták. Itt még nem borították föl a rendszert a különböző...
Nem dubaizálódott el
nem,
még?
Így van, nem dubaizálódott el, hála Istennek egyelőre. Tehát itt még megnézik a fehér embert. Relatív. Itt még az van, hogy átjönnek az utca másik feléről, hogy lefényképezzenek engem, amikor kint vagyok. Ez most elejében vicces, aztán, hogy nagyon sokszor megtűnik, akkor idegesítő, aztán megint mire megszokom, már minden rendben van. És tehát itt van az UNESCO világörökség részeinek is egy vár, amit érdemes megnézni. Akik a tengerpartot szeretik, azoknak, akik fürdeni szeretnek a tengerbe, azoknak nem tudom annyira ajánlani Bahraint, mivel egyetlen egy strandról tudok egész Bahrain területén, ami nyitott, ahova bárki hozzáférhet, azon felül csak a hoteleknek van privát strandja.
De ez azt jelenti, hogy ugye, nem tudom, mekkora szigetről beszélünk?
Én azt hiszem, hogy egy ilyen 50x30 kilométer.
50x30 kilométer. És ugye a nagy szigetnek a nagy része,
igen.
Az sivatag.
A sivatag, igen. Tehát a déli része a sivatag.
Itt a tengerpartot nem úgy lehet elképzelni, hogy hatalmas, hosszúságú, homokos tengerpart...
Nem. Nem, még közel se. Az, amiről te beszélsz, az egy ilyen Thailand vagy Dubajnak egyes része.
Nem, egyébként, tehát ugye a Nyugat-Szahara azért így néz ki, mauritániai tengerpart, vagy hogy jövünk le Afrikának azon a részén, hát ott több kilométer hosszú, ez a tipikus homokos tengerpart, rengeteg madárral, minden, tehát
így nincs. Itt a kutya se jár arra, tehát itt egy vizet nem tudsz venni, itt nincs semmi. Nem, nincs is képítve, nincs is megoldva turisták számára, nem is hozzáférhető, nem felhasználó barát, nem, ez nem olyan.
Tehát minden az országnak az északi részére.
Az északi részén koncentrálódik, igen. Tehát van ez a centralizáció nagyon erős, tehát van Manama, és Manamán kívül még van 3-4 város, és azon kívül a több sivatagolajmező. De viszont az arabok ezt úgy oldották meg, hogy a sivatagi részen egy ilyen kis oázisokat építettek ki, tehát felállították a sátrukat, ahova kiszoktak menni télen egy hétvégére, tehát ugye ott péntek, szombat az, ami nálunk a szombat, vasárnap, és akkor ők kint vannak, ők kint rostélyoznak, kártyáznak, jól érzik magukat.
Oké, akkor viszont a turistaforgalom az miből tudna megnőni Bahreinbe? Ha egyébként nem lehet fürdeni a tengerbe, nincsen olyan nagyon sok látnivaló, sok butik van, vagy...
Igen, tehát ez az a dolog, amit átvettek Dubajból, tehát van...
Ez lett volna a kérdésem, hogy mennyire lehet hasonlítani Dubajhoz?
Ezt úgy tudnám összefoglalni, hogy Bahrein és Dubaj között van egy kis versengés, egy örök versengés, amiben Bahrein alul marad, ugye, mert Dubaj az messze elhúz mellette. Tehát vannak ezek a nagy bevásárlóközpontok, amik a nyugat-európai nőket vonzák. Ez mellett vannak autentikus éttermek, amiket nagyon tudok ajánlani, és vannak ezek a régi arab teázók és kávézók, ahol szintén a földön ülve autentikus élőzenét tud hallgatni az ember.
Viszont most eszembe jutott, hogy amikor néztem Bahrein térképét és a műhold térképét, akkor a szigetnek az alsó részén, tehát a déli részén ilyen pálmafa jellegű oázisok, üdülőközpontok vannak.
Igen.
Ezek
igen.
Kiknek épültek? Olyanok, mint ugye Dubajban, akár a pálmafa, vagy a pálmalevél jellegű szállodaráncolatok.
Ez főleg a szaúd-arábiaiaknak épülnek, tehát ugye nagyon tipikusan észre lehet venni, amikor eljön a péntek, a hétvége, az első szabadnap, akkor özönlik a tömeg Szaúd-Arábiából Dubajba.
Miért?
Mert
szóval nem Bahreint akartál mondani?
Ja, bocsánat, Bahreint akartam mondani, elnézést. Mert Szaúd-Arábiában sehol nem lehet venni alkoholt, még Bahreinban lehet két helyen, tehát az egyik az, tehát átjönnek alkoholt venni, aztán relatív olcsó nekik Bahrein, tehát átjönnek bevásárolni, és átjönnek barátkozni, mert nagyon sok dolog, tehát ugye, amíg Szaúd-Arábiában teljesen el vannak fedve a nők, addig elég egy hijab egy nőn.
Bahrein nyitottabb.
Sokkal nyitottabb, így van.
És akkor mindenki az egész tömeg azon az egy autópályán a így tengeren van,
és
keresztül?
Úgy be tud dugolni, hogy ott órákat kell várni.
És gondolom, letelik a két nap, akkor pedig mennek
vissza.
Igen,
akkor meg tipikusan látod, hogy a rengeteg kocsi az mind áramlik Szaúd-Arábiába.
Szóval akkor a következő projekted a Forma 1-es versenyen való segédkezés.
Így van, ez lesz.
Ez körülbelül most egy 3 hónapos kintartózkodást feltételez?
Igen, ezt így képzeltem el. Most látod, hogy a 3 hónapból 4 hónap lesz, ez nekem teljesen mind belefér.
És ez alatt a 3 hónap alatt keresett pénzmennyiség az elegendő ahhoz, hogy...
Az nekem elég az év maradék részére, az hogy én utazzam a saját számíze szerint.
És hogyha visszajöttél Bahreinből, és a saját számíze szerint fogsz utazni, akkor tudod-e, hogy hova mész?
Igen, az új szerelem az Afrika.
Melyik része? Mert nagyon nagy ország.
Igen, Fekete-Afrikáról beszélünk. Tehát ugye az egyenlítőtől, ami délre esik, az a Fekete-Afrika, ami északra az a Fehér-Afrika, és most az Zöldfoki szigetek után én nagyon látom azt, hogy én bejárom Szenegált, Gambiát, Gánát.
Egyedül nőként,
stopposként, couchsurfösként.
Vigyázz magadra, Ződi Anna volt a vendégem.
Nagyon szépen köszönöm.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd egy indiai élménybeszámoló következik itt a hétvégi menetrendben. Társadalmi beilleszkedés, közlekedés, öltözködés, étkezés európai szemmel. 10 órától pedig ezúttal is könyvben utazunk. Először Susanna Jones Csendmadár című regénye lesz a témánk, majd Szelle Ákos Sebek a falon című könyvéről beszélget a szerzővel, Ola Andrea. Folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet. Persze csak a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.